Az igehirdetés alapigét olvasom a már elhangzott igeszakaszból, Lukács evangéliumának 24. részéből, a 25. és a 26. verset szeretném a testvérek szívére helyezni. Jézus pedig azt mondta nekik, ó balgák, és resz szívűek mindazoknak az elhívésére, amiket a proféták szóltak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. Ámen. Kedves testvérek, azon gondolkodtam, amikor olvastam az emmausi tanítványok történetét, hogy vajon mi hogyan bandukolunk a húsvétból kifelé vezető úton. Ma még itt vagyunk, közel az igéhez, közel a pillanathoz és egymáshoz. De holnap mindegyikünk újra járja a maga útját. Elmúlnak az ünnepek. Dolgozunk, ellátjuk a hétközi kötelességeinket, és a gondolataink nagy részét megint majd a mindennapjaink töltik ki. Mutat némi hatást az itt eltöltött idő, vagy az otthonainkban eltöltött idő. Valamit majd megérzünk az elkövetkező napokban, hónapokban, vagy akár az egész évben arról, hogy itt voltunk, hallhattuk Isten igéjét. Vagy úgy fogjuk magunkat érezni, mint ez a két tanítvány is, hogy hát Jézus valahol lemaradt. Valahol útközben elveszítettük őt. Hadd tegyen fel így most a kérdést mindnyájunknak, megmaradunk húsvét előtti tanítványoknak a lelkünkben, vagy át tudunk változni, át tud változni valami bennünk, és úgymond húsvét utáni tanítványok leszünk. Morongósan kezdődik a történet, amit olvastam. Az a két ember, az a két tanítvány, ott az Emmaus felé vezető úton, nagyon kifejező típusa azoknak a keresztényeknek, akiknek csak halott Krisztusuk van. Akik valójában még mindig húsvét előtti keresztények. Nem fordítottak ők hátat Jézusnak, és nem tagadták meg Jézust. Csak éppen nem tudtak mit kezdeni vele. Nem akarnak végérvényesen leszámolni vele, hiszen szép volt a múlt, amikor még az életük része volt. De számukra azóta megváltozott a világ, és sokaknak, és azt tapasztalják, hogy ebben a világban bizony már nincs helye Jézusnak. Ott maradt valahol a múltban, a gyermekkor emlékei között, sokaknak csak a karácsonyfa alatt, vagy a konfirmációi ünnepségen. És Jézus tulajdonképpen az ilyen embereknek, és akkor ott ennek a két tanítványnak is csak egy kedves halott volt, akinek az emlékét nem lehet csak úgy kitépni a lélekből, és jól esik néha elbeszélgetni róla. Ezt tették tehát az emmausi tanítványok, és sok mai keresztény is ezt teszi. Elbeszélgetnek Jézusról. De ebben annyi szomorúság van, annyi csüggedt, fáradt reménytelenség, és ez jellemzi tehát a húsvét előtti keresztényeket, a csalódás. Ez a két tanítvány csalódott Jézusban. És nincs ebben semmi szemrehányás vagy lázadás a részükről, csak valami halk szomorúság, amikor ezt mondják, hogy megfeszítették. Nem lappang-e ott ez a szomorú csalódás ma is sok keresztény ember lelke mélyén, akik valamikor sokat vártak Jézustól, amikor nagyon akarták, hogy segítsen nekik, és ő benne volt valamikor a reménységük. De aztán úgy tűnt számukra, hogy ő sem tud segíteni. Ő is cserben hagyott, mint minden egyéb. És a benne való hit, az egy önáltatás lett számukra. Annak a két vándornak az volt a fő problémája, hogy ha igazán Jézus volt a megígért megváltó, ha igazán ő volt Isten fia, akkor mégis hogyan halhatott meg? És főleg ilyen nyomorultul, ilyen szégyenteljesen, ahogy nagypénteken történt. Hogy fulladhatott kudarcba ez a nagy vállalkozás Isten részéről? Ma ugyanezt így szokták mondani, a fejünkhöz vágni, hogyha igaz Isten, hogyha is Atya létezik, és ő valóban mindeneket kormányoz és igazgat, akkor mégis hogy lehet annyi gonoszság, szomorúság, háború vagy betegség a Földön? Mégis hogyan élhet bele mindez Isten tervébe? Hiszen olyan sokszor előfordul, hogy a gonosz az erősebb a jónál. Úgy látszik a mai világban, mintha Isten vereséget szenvedne a rossztól. Ha igazán Isten irányítja a dolgokat, nem úgy kellene lenni, hogy a jó diadalmaskodjék mindig. És úgy néz ki ez a világ sokaknak, mintha Isten lenne a gyengébb, és a gonosz az erősebb. Kereszten is ez történt. A legjobb, az emberi formába öltözött Isten a keresztfán. A világ ura fölött diadalt aratt a gonosz hatalma. Igaz ugyan, hogy beszéltek már azóta Jézus feltámadásáról, hirdetik már több mint 2000 éve, de mégis. Az a két emmausi tanítvány is, amikor a Jézussal sétált ezen az úton, az asszonyoktól hallottak már a Jézus feltámadásáról. De mégis a szívükben még mindig gyászolták Jézust, és nem tudtak ezzel a hírrel mit kezdeni. Nagyon valószínűtlennek tartották az egész ügyet, a feltámadás hírét, és ez csak növelte a hitük zavarát. Tehát ilyen csalódott, kiábrándult, bizonytalan a legtöbb mai keresztény ember hite, és talán néha a miénk is. És nem vagyunk mi hitetlenek, csak azt érezzük, hogy olyan hittel, amelyik csupa kérdőjel, nem sokra megyünk. Azért, mert még mindig húsvét előtti keresztények vagyunk, akiknek kegyeletes, szép emlék marad Jézus, de a gyakorlati életben nem sokat ér. Ahol az élet mindennapi üteme lüktet, ahol a szenvedés és az öröm hullámai között hánykódik a lélek, ahol országok és világrészek sorsa fölött döntenek, ott ő nem sokat számít. Ez az, amikor valakinek csak halott Krisztusa van, amikor valaki még mindig csak húsvét előtti keresztény. De, és milyen jó, hogy mindig van egy de. Volt valaki, aki nem nyugodott ebbe bele, és mindent elkövetett ennél a két tanítványnál is, hogy ők a szívükben úgy érezzék, és lássák meg, hogy Krisztus győzött. A húsvét az egy győzelem. Mert íme egy ismeretlen vándor csatlakozott hozzájuk, a búsan bandukoló tanítványokhoz, szóba elegyedett velük, elkezdte őket tanítgatni, és nyitogatta a szemüket. Szinte egy húsvéti prédikációt tartott nekik az úton, és ezt mondta nekik: ó ti balgák, milyen rest a szívetek, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett éppen elszenvednie Krisztusnak, és így megdicsőülnie? Érdekes, hogy Jézus akkor nekik ott nem a feltámadásról beszél, hanem a Golgotáról. Azt magyarázza nekik, hogy van olyan leveretés, ami tulajdonképpen győzelem. Azt magyarázza, hogy Jézus halála nem kudarc, ami mostoha sorsként szakadt rá, hanem mindennek így kellett lennie, mert így volt Isten által elrendelve, mert ez volt a megváltás diadala. Jézus a húsvéti hit ébresztését, tehát a Golgota magyarázásával kezdi. Egy hasonlattal hadd próbáljam meg érthetőbbé tenni ezt az egészet. Én nem vagyok egy túl jó sakkozó, de néha a teológián pár játszmában megpróbáltattam magamat, hát nem túl sok sikerrel. Ügyes volt mindig az ellenfelem. És hogyha valaki már volt ilyen helyzetben, akkor az tudja, hogy úgy érzi ilyenkor magát az ember, mintha meg lenne kötözve. Minden lépést, amit teszek, vagy tettem, az pontosan beleillett az ellenfél tervébe. Küldve a vezért egy pillanatig azt hittem, hogy most itt győzelem lesz. Azután észrevettem, hogy hát a partnerem pontosan ezt akarta, ez volt a cél. A partnerem az mindig 5-6 lépéssel fejben előttem járt, esélyem sem volt. És aztán lassan rájöttem, hogy nem tudok más tenni igazán, csak azt, amit ő akar. Tulajdonképpen az én játékomat is ő volt az, aki átgondolta, és csak az ő akaratát tudtam végrehajtani. És így végül minden lépésem csak arra volt való, hogy az ő győzelmét tegyem még nagyobbá. Nos, ehhez hasonló az, ami a Golgotán is történt. A gonosz hatalmai rátámadtak, minden oldalról megragadták végül, keresztre feszítették Jézust. Kiütötték a vezért. Ha volt pillanat, amikor a jó gyengémnek bizonyult, mint a rossz, amikor úgy látszott, hogy elbukott az Isten ügye, a teremtőt legyőzte a teremtménye, a szeretet fölött úrá lett a gyűlölet, az igazság fölött az igazságtalanság, akkor ez az a pillanat annak tűnhetett. De a sötét hatalomnak ez a látszólagos győzelme is benne volt Isten tervében. A kereszt, amelyen a világosság királyát megölték, valójában Isten diadala volt. A kereszt által tört meg a bűn hatalma, és tört be a világba Isten országának az ereje. Lehet látszólag a kereszt az Isten kudarca, de valójában az a hely, ahol Isten szíve a legmélyebben tárul fel előttünk. Az egyik partner az, aki a kezében tartja az egész játszmát, és az ellenfél minden lépését így Isten irányítja. A végül derül majd az ki, hogy minden, ami a sötétség győzelmének látszott, az nem egyéb, mint a fehér egyetlen hatalmas végső diadala. Valami ilyesmit jelent az, hogy nem, előbb nem annak kellette bekövetkeznie, hogy Krisztus szenvedjen, és így menjen be az ő dicsőségébe. És ennek a magyarázatnak a következtében aztán a tanítványok előtt elkezd derengeni a fény, a nagy titok, hogy Krisztus munkája, a megváltás, az sokkal magasabb és gazdagabb, mint ahogy ezt valahol ők elgondolták. Nem minden világos még előttük, de már beleremeg a lelkük Isten nagyságának és jóságának a borzongató érzésébe. A kialudt reménység újra gerjedzik a szívükben. Ha vissza tudunk emlékezni, akkor fel tudjuk idézni, hogy amikor olvastam az igét, a végén ezt mondták a tanítványok maguknak, hogy gerjedezett a szívük, amikor az az idegen, az az Jézus az igét magyarázta nekik útközben. És hát ez a szívgerjedezés számunkra is ismerős lehet. Amikor úgy megyünk ki a templomból, vagy úgy jöttünk ide, hogy várjuk, hogy gerjedezzen a szívünk. Mert megértettem valamit az igéből, mert úgy érzem, hogy Isten most igenis nekem szólt és figyel rám. És de jó az, amikor átborzong a lelkünkön, hogy milyen hatalmas és jóságos az Isten. Ilyenkor az ember egészen megvigasztalódik, földerül, szinte megújul. Sokszor tehát nekünk is tud egy ilyen igehirdetés lenni, mintha valami drága, titokzatos lelki fürdő lenne. Néha, amikor az igehirdetésen átdereng valami felülről való fény, és a mi szívünk is aztán úgy repes, úgy gerjedezik, úgy újjong, mint azoké a tanítványoké azon az úton. De ez még nem minden, testvérek, ez még nem az elég. A történet az folytatódott, ugye? A feltámadott és élő Jézus igazi fölismerése, a vele való életváltoztató találkozás az ezután történik, a szív gerjedezése után. Az igazi áldás és bizonyosság ezután jön. Ezt olvastuk, amikor útjuk végére érkeztek, Jézus úgy tett, mintha tovább menne, de a tanítványok unszolták és kérték, maradj velünk. Ő ott maradt, és aztán velük vacsorált. És az a baj, hogy mi legtöbbször megelégszünk azzal, hogy az ige hirdetése alatt gerjedezett a mi szívünk. És amikor pedig vége van, hagyjuk, hogy hadd menjen tovább Jézus. Ő is megy tovább a maga útján, és mi is megyünk a magunkén nélküle. Az egész gerjedezés csak múló hangulat marad. Mire kiérünk a templomból, mire véget ér a vasárnap, megint visszatér lelkünkbe a csüggedés, a reménytelenség vagy a szomorúság. És azt hiszem, testvéreim, ez az a pont, ahol válaszúthoz érkezünk. Hagyjam-e tovább menni Jézust? Vagy behívjuk és megelevenedik az élő Jézussal való találkozás bizonyosságában a mi életünk? Megelégszik-e azzal az ember, hogy időnként fölgerjed benne valami szúnyadó lelkesedés, áhítatos érzés, vagy pedig az történik, amit itt olvastunk? Mert íme itt az történt, amikor Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni, akkor ez a két tanítvány kényszerítették őt, mondván maradj velünk. Szinte kényszerítették. Mert Jézus nem megy oda, ahol őt nem óhatják igazán, ahol nem akarják határozottan és komolyan, ahol nem kérik és nem fogadják úgy, mint egy várva várt vendéget. Az egyetlen oka, miért nincs több áldott közösségünk és tapasztalatunk Jézussal, az az, hogy nem kívánjuk őt igazán. Ő hajlandó bejönni minden élményünkbe, munkánkba, szórakozásunkba, társadalmi életünkbe, kísértéseinkbe, örömünkbe, szomorúságunkba. Ő kész osztozni a csalódásainkban is. Nos, hát ugyanazt a valakit, akinek a szavára már olyan sokszor érezted itt, hogy gerjedezik a szíved, azt hívd be magadhoz, az otthonodba, a munkádba, a mindennapi életedbe, a problémáidba. De hívni, kényszeríteni, akarni kell. Ott lepleződik le majd azután az ő élő valósága. Az Emmausi tanítványok szemei is akkor nyíltak meg, és akkor ismerték meg őt, amikor leült az asztalukhoz, amikor egy közösségben voltak. Most győződtek meg arról kétséget kizáró módon, hogy Jézus, aki megváltóként halt meg a kereszten, igazán fel is támadott és él. Az a meggyőződés, hogy Krisztus valóban feltámadt és él, az emberi történelem legcsodálatosabb és legnagyobb átalakító hatású ténye. Hiszen ezek az emberek is, akik az előbb még olyan reményvesztetten, csalódottan bandukoltak Emmausba, most szinte megifjódva, újjászületve futnak vissza Jeruzsálembe a nagy örömhírrel. Nem számít már, hogy későre jár az idő. Nem számít, hogy fáradtak, hisz új erőre kaptak. De milyen más lélekkel, milyen más erővel, kedvel, és milyen más céllal, milyen más hírrel és bizonyossággal. Ez a csoda, ez a húsvét csodája, amit megélhetünk, hogy ugyanazon az úton járunk, véget érve az ünnepeknek, megyünk tovább mindenki a maga útján, de más szívvel járhatunk ezen az úton tovább. Ugyanabba a családba megyünk vissza, munkahelyre, ugyanazok az emberek közé, ugyanazok a kísértések közé, de másként mehetünk. Sokan tudnának erről bizonyságot tenni, én magam is, és a testvérek közül is tudom, hogy tudnának. Valaki talán azt mondaná, hogy amikor behívtam Jézust az életembe, akkor a természetemet változtatta meg. Nyugodtabb, békésebb lettem. Más valaki talán azt mondaná, nekem a családi életemet mentette meg. Valaki arról tenne bizonyságot, hogy őt olyan bűntől szabadította meg, amiben belepusztult volna testileg is. Vagy engem megvigasztalt, pedig azt hittem, hogy sosem tudok többé megbékélni. Engem olyan betegségből gyógyított meg, amivel szemben tehetetlen az orvostudomány. Új életcélt adott. Olyan gazdag az, amit Jézus adhat nekünk, hogyha mi őszintén és akarattal behívjuk a mi életünkbe, és elhisszük, és a magunkévá tesszük a feltámadás örömhírét, húsvét csodáját, hogy Jézus ma él, és igenis képes megváltoztatni a mi életünket is. Több mint 2000 év óta hirdeti ezt az egyház. És azóta is mindenki, aki igazán behívta őt magához, megerősíti ezt, és tovább hirdeti a nagy örömhírt. Valóban feltámadt. Te is meggyőződhetsz róla, hogy ez nem egy illúzió, nem optikai csalódás, nem túlzás, hanem egy olyan tény, ami biztosabb valóság, mint bármi más esemény a világtörténelemben. Adja Isten, hogy így tudjunk majd mi is innen elmenni, visszatérve a hétköznapjainkba, és így tudjuk folytatni életünk útját. Azt az utat, amit kaptunk, de másként járva, mint ahogy ide jöttünk. Ámen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, azt a csodát, amit te felmutatsz nekünk minden évben, amikor rád emlékezhetünk húsvét alkalmával. És kérjük a te lelkedet, a te erődet, a te szeretedet, hogy ez ne csak egy emlék legyen a mi részünkről, ne csak egy emlékezés, hanem váljon valósággá, és így tudjuk megélni azt, hogy te feltámadtál, hogy a látszólagos vereség az valójában egy óriási diadal volt a te részedről. Legyőzted a gonoszt, legyőzted a mi bűneinket, és Istenhez vittél minket közel. Kérünk azért, hogy ha készek vagyunk elindulni ezen az úton, és készek vagyunk veled járni és behívni téged a mi otthonunkba, a mi szívünkbe, és az életünk minden területére, akkor ne lankadjunk meg ebben, ne adjuk fel, hanem tudjuk igenis komolyan venni, és megélni azt a sok csodát, amit te számunkra elrejtettél magadban. Kérjük így a te lelkedet, hogy áld meg bennünket, áld meg az ünnepünket, áld meg egész életünket. Ámen.